kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Pedagógus búcsút rendeztek Mária Pócson. A Nemzeti Kegyhelyen a pedagógusok hálaadó zarándoklatán Verdes Miklós, a debreceni Szent Miklós görögkatolikus diákotthon lelki igazgatója tartott katekézést. A Szent Liturgián pedig Kocsis Fülöp hajdudorogi érsekmetropolita adott útravalót a tanároknak. A remény új térképei, nevelési szempontok, Leó pápa útmutatása nyomán címmel tartotta meg Verdes Miklós atya a katekézisét. Hangsúlyozta, a keresztény remény legbiztosabb forrása maga a feltámadás örömhíre, amely minden nevelési törekvés kiinduló pontja és értelme. Azt is kiemelte, hogy a nevelés nem csupán a pedagógusok feladata, hanem minden ember egyetemes hivatása. Legyen valaki szülő, nagyszülő, keresztszülő, vagy egyszerűen a közösség tagja, elkerülhetetlenül hatással van másokra. Tóth Ádámot választották a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökévé 2007 óta immár 6-szor, tudatta a kamara az MT-vel közleményben. A területi közjegyzői kamarák képviselői 4 évre választották meg Tóth Ádámot, az elnök helyettese Máté Viktor budapesti és Zsarnai Ferenc szegedi közjegyző lett. Második világháborús magyar légvédelmi repesztlőszerek és hozzájuk tartozó hüvelyek kerültek elő a Fejér vármegyei Lepsényben, közölte a Magyar Honvédség első tűzszerész és folyamőr ezrede. Azt írták, a 2 darab 4 centiméteres magyar légvédelmi repesztlőszer és 5 darab hozzájuk tartozó hüvely Lepsényben az Ifjúság utcában került elő egy építkezésen. A rendőrség a tűzszerész művelet idejére szerda délután lezárta és kiürítette a környéket. Az intézkedés 3 családi házat és 10 embert érintett. A lőszereket és hüvelyeket a katonák elszállították a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére, ahol később megsemmisítik azokat. A magyar adóbesorolás szempontjából pozitív fejleménynek minősítette a Moody's, hogy a Tisza alakíthat kormányt a választások után. A hitelminősítő szakemberei szerint az uniós források helyzete javulhat, viszont sok a kihívás az új kormány előtt. A portfólió azt írja, elsősorban azért ítéli pozitívnak a választási eredményt a Moody's, mert várakozásaik szerint javulhat Magyarország és az Európai Unió viszonya, illetve a befagyasztott 17 milliárd eurónyi uniós forrás számottevő része felszabadulhat. Lemondott a kétfarkú kutyapárt pártigazgatója. Nagy Dávid elmondta, a kutyapárt nem a hatalomért, hanem egy szabadabb és boldogabb Magyarországért politizál tovább. Nagy Dávid elmondta azt is, rosszul mérték fel a választók igényeit, és lejárató hazugságoknak nevezte a kampányban megjelent vádakat, hogy a Fidesz érdekeit szolgálták, vagy megélhetési politikusok lennének. Olvasható az Inforádió oldalán. A hónap végére befejeződik a barátság kőolajvezeték javítása, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij a német kancellárral tartott közös sajtótájékoztatón azt is elmondta, hogy a hálózat, ha nem is teljes kapacitással, de újra üzemképes lesz. Az ukrán államfő hozzáfűzte, hogy a tárolók javítása több időt vesz igénybe, maga a vezeték azonban üzemelni fog. Rontott idei globális növekedési előrejelzésén a Nemzetközi Valuta Alap az Irán elleni amerikai-izraeli támadások miatt. Az IMF előrejelzése szerint 3,1%-kal nőhet az idén a globális gazdaság. Az euróövezetben az idén 1,1%-os bővülést várnak. Az olaj átlagára idén 82 dollár körül, jövőre pedig 76 dollár körül lesz az IMF szerint. Végül az időjárásról. A meglévő zárt felhőzet gomolyosodik, illetve a napos tájakon is gomoly felhők képződnek. Emellett fátyol felhők is érkeznek fölénk, de összességében több órás napsütés várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul a mai napon. Híreinket hallották.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás, a világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Balogh Edit, a Talentum Alapítvány elnöke beszél a felnőtt képzésről.
Talentum Alapítvány az önkéntesség támogatásáért nevű szervezetnek a nevében vagyok itt, ugye én vagyok ennek az elnöke, és itt foglalkozunk ezzel a felnőtt képzéssel ilyen tudatos szinten. De nem tagadhatom meg ezt a 18 és fél évet, amit tényleg a kifénél töltöttem munkavállalóként, és tényleg nagy szeretettel foglalkoztunk akkor a tagszervezetekkel. Ezért néha-néha kitekintek így egy kicsit a kifére, a kife szerepére bizonyos dolgokban, úgyhogy egy kicsit mixelem a kettőt. Na de a Talentum Alapítványnál mivel is foglalkozunk, és honnan is jönnek ezek a tapasztalatok? Ugye két fő profilunk van, egyrészt önkéntes központot működtetünk, amiből főként informális tanulási helyzetekben láthatjuk meg azt az értékadást, azt a fejlődést a fiataloknál vagy felnőtteknél, amelyet az önkéntesség során lehet megtanulni. A másik oldala a civil módszertani központunk, amely kifejezetten felnőtt képzéssel foglalkozik, vagy hát mondhatom, hogy ifjúsági és felnőtt, mert nyilván vannak fiatal korcsoportoknak is képzéseink. Itt elsősorban társadalmi célú és a civil szektorban az aktív működés biztosító képzéseket, szervezett fejlesztéseket kínálunk. Nem vagyunk egyházi intézmény, mégis nagyon fontos azt tudatosítani, hogy mind a kuratóriumi tagjaink, mind a munkatársaink katolikus értékrend szerint működnek, tehát ez egy olyan szervezet, ahol gyakorlatilag a háttérben van meg az az érték, ami alapján mi úgy gondoljuk, hogy milyen egyházközeli civil szervezet vagyunk. Azzal kezdeném a gondolatokat, hogy miért is egyedi az egyházi és civil felnőttképzés, miért ér el ez? És most a jogi felnőttképzési kategóriától eltekintve is úgy gondolom, hogy ez többletértéket hordoz, de ehhez egy picikét a történetre is rá kell tekintenünk. A rendszerváltás után gyakorlatilag jött a felismerés, hogy nagyon fontos a lelki és szellemi fejlesztés, és végre lehetett szabadon és nyitottan szervezni nyilvánosan, előtérbe tudni, tudtak jönni azok a szervezetek is, akik ugye illegalitásban már próbálkoztak sok mindennel. Tehát ez nagyon nagy lendületet adott. Emellett jó gyakorlatok jöttek be más területekről, különösen a német anyanyelvű területekről, amelyek szintén egy biztatást adtak arra, hogy ez a nem formális civil képzés, és azon belül is a katolikus értékrendű képzés, az nagyon fontos. Tehát fontos, hogy eznek legyenek bázisai, szervezetei, képzői, akik ezeket hazánkban is képviselik. A tanulásnak az új formája is egyre inkább előtérbe került. Ugye nem csak az iskolapadban való tanulásra gondoltunk már, hanem tényleg bejöttek ezek a nem formális és informális tanulási szinterek, és lassan-lassan természetessé vált, hogy nem csak az iskolában lehet tanulni. Kibővült a célcsoport is, ahogy elkezdtünk arról gondolkodni, hogy kik a tanulóink. Ugye az iskolapadból kikerülve a fiatalság, a fiatal korosztály, hogy itt láttunk is példákat ugye pont az előző prezentációban, a felnőttek, akik nem csak valamilyen szakmai tevékenységhez szeretnének tudást, hanem akár a társadalmi, az életben való megélhetéshez szeretnének kompetenciákat szerezni. És egy idő után szinte külön célcsoportként definiálódott a szenioroknak a célcsoportja, amelyek speciális foglalkozást vagy hozzáállás sajátosságot jelentenek. És azt gondolom, hogy a KIFE-nek ebben nagyon nagy szerepe volt annak idején, hiszen ő teremtette meg azt a kapcsolódást a szervezetek között, egy hálózatot, mondhatnám közösséget épített a szakemberek között, akik elkezdték ezeket a tevékenységeket. Jó gyakorlatokat vettek át külföldről, vagy a saját itteni igényekre alapozva új képzéseket dolgoztak ki. És egyben volt egy minőségi képzésfejlesztési szerepe is. A Talentum Alapítvány is tulajdonképpen ezeknek a hatására mondhatom, hogy jött létre. 1996-ban egy képzést hoztunk létre, és hát nagyon sokat inspirálódtunk ezeken a KIFE közösségi alkalmakon vagy rendezvényeken. Aztán persze hát kinőttük magunkat, és 2002-ben meg is alapítottuk a Talentumot. Gyakorlatilag 96-tól most magunkat is 30 évesnek apostrofáljuk ebben az évben, úgyhogy majd nálunk is lesznek mindenféle ilyen jubileumi rendezvények. Tehát ami nagyon fontos, hogy attitűdformálás, értékátadás, nem formális képzések. Menjünk a következő kérdésre, miért van egyre nagyobb jelentősége a nem formális tanulásnak a mai világban? A nem formális tanulás ugye csak azért, hogy mindenki egy definíció szinten legyen, ugye egy szándékolt tanulás, amelynek van célja, van kijelölt időtartama, és van egy olyan tervezett vége, ahova el szeretném juttatni az adott résztvevőt, az adott embert, aki részt vesz a tanulásban. Ennek nagyon sok formája van, különösen az európai definíció szerint, ne csak a klasszikus képzésekre gondoljunk, hanem akár ide tartoznak workshopok, tematikus táborok, klubok, tehát bármi olyan, amiben valamit tanulunk, de szervezetten, tudatosan tanulunk. Megváltozik gyakorlatilag a képzőnek is a szerepe ebben, hiszen a tudást az inkább facilitálja, kifacilitálja az adott képzésnek a vezetője vagy a műhelyvezető, és nem ő lesz, aki frontemberként kiáll, a tudásnak úgymond az atya, hanem gyakorlatilag együtt egy közös tanulási térben tanulunk. És éppen ezért nagyon fontos, hogy ezeket még inkább tudatosítsuk. Hogyan tudjuk ezt tudatosítani? Ez a mai világban egyre inkább elterjedt, és európai szinten szinte már követelmény, hogy a tanulási célokat tanulási eredményekben fogalmazzuk meg. A tanulási eredmények sokkal bővebb, mint a klasszikus. Az elméleti ismeretek is egyre inkább gyakorlati fókuszúakká váltak, vagy fontos lett például az elméleti ismereteknek a megtalálási helye, hiszen manapság már mindent megtalálunk az interneten, tehát nem kell, hogy valahol szerezzem össze, tehát hogy átalakult. Egyre nagyobb tért hódítanak a gyakorlati készségek, a tudás alkalmazásának a képessége, tehát éppen ezért erre érdemes nagy hangsúlyt fektetni. És itt állnék meg egy pillanatra. Akik szerintem itt vannak ebben a teremben, vagy a KIFE-hez valamilyen módon kötődnek, egészen biztosan, hogy valamilyen tudásátadással foglalkoznak. Nézzük meg a saját képzéseinket, tudásátadási alkalmainkat, hogy ott azokba ezek az elméleti ismeretek, a gyakorlati készségek milyen arányban vannak, hogyan kapcsolódnak. Például az előző két példában is szépen lehetett ezt látni. Amire azonban kevésbé szoktunk tudatosan figyelni, hogy a tudás átadásban nagyon alaposan, vagy mélyen benne van az attitűdformálás is. Annak az értékelő viszonyulásnak a formálása, amely gyakorlatilag pont nekünk a katolikus felnőtt képzésben nagyon fontos, hiszen itt tudjuk átadni azokat a katolikus értékeket, vagy azt a szemléletet, amivel azt mondjuk, hogy gyakorlatilag ez valami mást, valami többletet, valamilyen értékorientációt jelent. És ez nagyban hozzájárul a szakmai, a társadalmi, és egyáltalán az emberek közötti humán hozzáálláshoz. És ami még fontos a mai világban, hogy meg tudjuk fogalmazni a tudásátadási alkalmainkon, hogy milyen cselekvő képességre készítjük fel az embert. Ugye fontos, hogy ne csak tudjunk valamit, hanem azt tényleg tegyük is. Ugye akár itt is hallottuk, hogy mondjuk tudja magáról, hogy vallásos, vagy úgy gondolkodik, vagy gyakorolja, vagy nem gyakorolja, de hogy tesz is érte valamit. Tehát ez a cselekvőképes tudás, cselekvőképes viselkedés is rendkívül fontos a tudás átadásban. Sokszor panaszkodunk, fiatalok körében szoktam hallani, de most már egyre inkább a felnőttek esetében is, hogy a felelősségvállalás, mintha gyengült volna a mai világon. Az emberek nem vállalnak felelősséget semmiért, hanem nincs súlya az adott szónak, stb. Hát azt gondolom, hogy ezek a nem formális tanulási alkalmak arra is nagyon jók, hogy az embereknek a felelősségvállalását erősítsük. És hogyha ilyen szemlélettel gondoljuk át a képzéseinket, tudásátadási alkalmainkat, akkor sokkal szélesebb perspektívában tudjuk a tudást szemlélni, illetve azt megfogalmazni, hogy hova is szeretnénk eljuttatni egy-egy képzés alkalmával az embereket. Honnan jön ez? Természetesen ez egy általános európai trend, de a Talentum Alapítványnál sokat foglalkozunk azzal, hogy hogyan lehetne ezt átadni a civil szervezeteknek, hogy minél inkább tudatosan gondolkodjanak. Ehhez egy olyan projektet indítottunk az Erdélyi Proedukációna Egyesülettel, amelyben azon gondolkodtunk el, hogy a nem formális tanulást hogyan lehet képzésfejlesztési szempontból leírni. Hogy lépésről lépésre, ha valaki akár egy új képzést tervez, vagy azért mindig váltakozva mondom képzés, tudás, átadás, mert ugye ne gondoljunk csak a klasszikus képzésekre. Hogy hogyan lehet eljutni az ötlettől valójában addig, hogy tényleg megvalósuljon egy képzésünk, hogy lehet ezt tudatosan felépíteni. Illetve, hogy hogyan lehet ezt utána mérni, értékelni, hogy tényleg sikerült-e az általam tervezett tudást átadni, és a tudást ebbe is értem, hogy az attitűd, meg az autonómia, a felelősségvállalás, tehát olyan globálban. Tudom-e én ezt mérni? Tudom-e én ezt tanúsítani? Erre kerestük a választ, és létrehoztuk az értékképzők kézikönyvét, amely egy olyan jellegű könyv, vagy a felépítése úgy néz ki, hogy mindig van egy nagyon rövid elméleti bevezető, de azt is nagyon gyakorlatilag ábrákkal, példákkal próbáltuk megfogalmazni, és utána lépésről lépésre adunk szempontokat, hogy hogyan lehet átgondolni gyakorlatilag valakinek egy ilyen tudásátadásnak a tervezését. Emellett nagyon sok példát hoztunk, tehát jó gyakorlat leírások vannak, egy példatár csatlakozik hozzá, amiből mindenki a saját hát képzési típusához megfelelőt találhat, úgyhogy ha valaki érdeklődik, akkor itt az honlapunkon ezek a kézikönyvek letölthetők és megtalálhatók. És a következőkben ebből szeretnék kiemelni 2-3 gondolatot. Az egyik az az, hogy látható, hogy az értékátadás az mennyire fontos, erre mi is nagy hangsúlyt tettünk. Mert mitől lesz értékközpontú gyakorlatilag egy képzés? Meghatározhatunk mi bármilyen jó célt, bármilyen jó eredményeket, ha valójában az az ember, aki vezeti ezt, facilitálja ezt, tehát direkt nem a tanárt mondom, vagy a képzőt, hogyha ő megfelelő értékrendet nem tud képviselni ezeken az alkalmakon. Tehát nagyon sokat foglalkoztunk azzal, hogy a szervezetnek az értékei, a szervezeti értékek igenis befolyásolják ezeket a tanulási alkalmakat. Tehát akkor, amikor a KIFE tagszervezeteknél gyakorlatilag meghirdetünk valamilyen képzést, tanfolyamot, műhelyt, akkor igenis felelősség van abban, hogy milyen értékrendben adjuk át az ottani ismereteket. És ezek nagyon sokszor a Talentumnál is, ezek nem feltétlenül vallásos témák, sőt, többnyire nem vallásos témákkal foglalkozunk mi a Talentumnál, hanem az élet minden területénre próbálunk meghirdetni képzéseket, csak ez a háttér, ez az értékrend van mögötte. Ezért fontos számunkra, hogy azok a trénerek, képzők, akik elmennek, ezt az értékrendet tudják képviselni. Erre mindig figyeljünk, hogy a tréneren keresztül, vagy műhelyvezetőn keresztül jut el a résztvevőhöz az érték. Azt is nagyon fontosnak tartjuk, hogy tudatosítsuk a képzésünknek a tervezése során, hogy honnan, hova szeretnénk eljutni. Hogy mindig legyen egy íve, és mi, akik tervezzük ezeket, pontosan tudjuk, hogy honnan, hova szeretnénk eljutni. Képzésnek vannak kisebb egységei, aztán moduljai esetleg, és akkor így összeáll, mondjuk egy ilyen hosszú 360 órás képzés, az biztos, hogy több modulból áll, de hogy mindegyiknek van önállóan is egy íve, önállóan is van egy célja, egy meghatározott menetrendje. Ezt a tudatosítást nagyon fontosnak tartjuk, még úgy is, ha egyébként a nem formális képzéseknek pont az a sajátossága, hogy rugalmas, és az ott lévő résztvevőkre szabottan lehet változtatni rajta. Tehát alkalmazkodhatók az ottani fölmerülő igényekhez, vagy a résztvevőknek a tudás szintjéhez. Tehát ezt a rugalmasságot tudva, de előre kijelölve fontosnak tartjuk, hogy kijelöljük, honnan, hová szeretnénk eljuttatni. Nagyon sokszor érezzük azt, hogy azért vannak ilyen adhok képzések, ahogy esik puffan csőren, meghirdetünk egy témára, és akkor majd lesz valami. Én azt gondolom, hogy egy tervezettség, egy célkijelölés az mindenképpen segít abban, hogy tudatosabbá váljunk. És miért fontos ez a tudatosítás? Hogyan tehetjük elismerté és láthatóvá a tanulás eredményeit? Azért fontos, mert ha én tudom, hogy honnan, hová szeretném eljuttatni a résztvevőmet, akkor utána meg tudom mérni, meg tudom nézni, értékelni tudom, hogy sikerült eljuttatnom oda. Ha viszont sikerült eljutatnom oda, akkor miért nem tudatosítom magammal, mint szervezet vagy tréner, a résztvevővel, aki részt vett, és kifelé a társadalommal, hogy hoppá, itt van egy kompetencia együttes, ami fejlődött, ami előrelépett. Tehát éppen ezért gyakorlatilag egy ilyen kis oklevél, tanúsítvány, akárminek is nevezhetem, szimbóluma van, mert hogy nagyon fontos, és a jövőnek egy fontos lépése lesz az, hogy tudjuk láthatóvá tenni a képzéseinket, és ennek egyik módja az, hogy kiadunk ezekről egy részvételi igazolást, egy tanúsítványt. De nem mindegy, hogy ennek milyen a tartalma. Mert ha csak azt írom le, hogy mi a képzés címe, hány órában XY vett részt, az is már nagyon szép és első lépésként jó. De ha még azt is oda tudom erre írni, hogy egyébként akkor ő mit is tanult meg, mik azok a tanulási eredmények, amiket szerzett, akkor onnantól ez a tanúsítvány értékesebbé válik, sőt, társadalmi és akár gazdasági munkaerőpiaci jelentősége is lehet, hiszen besatolható például egy önéletrajz mellé. Hozzáteszem, nem csak a Talentumnál, de én máshogy is választottam már ki úgy kollégát, akinek pont egy ilyen nem formális tanúsítvány besatolása nyerte meg az úgymond én tetszésemet, hogy lám-lám, ő ilyenbe is részt vett, és akkor ő valószínű ilyen-olyan kompetenciákkal rendelkezik. És hogy milyen formákban teljesíthetjük ki a felnőtt tanulást a szervezeteinknél, hát itt összegyűjtöttünk néhány dolgot a Talentumnál, amit mi fontosnak tartunk, és most ezekkel szeretném összegezni gyakorlatilag a mondani valómat. Ennek a értékképző kézikönyvének egyébként a logóját, az égő, az világi, szórja a fényt. Hát azt gondolom, hogy mi is ilyenek vagyunk, hogy amikor tartunk egy tudásátadási alkalmat, akkor próbáljuk szórni ezt a fényt. Mire is figyeljünk tehát? Az első, hogy ne sajnáljuk a képzésfejlesztésre szánt időt. Az időt vesz egyébként igénybe, ezt átgondolni, tudatosítani. Ha netán egy tréneri csapat van, akkor nyilván együtt fölkészülni. Mi is a Talentumnál végtelen időket fordítottunk arra, hogy a talentumos csapattal kidolgozzunk egy-egy tréninget. És még a mai napig is, akik gyakorlottak vagyunk, bizony leülünk, és néhány óra alatt összeállítunk, sőt, le is írjuk. Ezek nagyon fontos tudatosítási folyamatok. Aztán felelősségünk, hogy népszerűsítsük a nem formális tanulást, és ezt tudatosítsuk a résztvevőkkel is. Azért, hogy ők is lássák, hogy ők itt tanultak valamit. Amikor arról beszélünk, hogy sokkal inkább meg kell fogni, be kell vonzani az embereket, sokkal szívesebben jönnek, hogyha már előre látható, hogy én mit fogok kapni, vagy netán, aki elvégezte, az már tudja mutatni, hogy erre jutottam el. Itt szeretnék egy gondolatot behozni még, hogy 2026-tól a felnőtt képzők nemzetközi napját hirdették ki, az Európai Felnőttképzési Tanács január 24-ét, tehát nincs is olyan messze, hirdette ki a felnőttképzők nemzetközi napjának, pont azért, mert hogy mennyire fontos a felnőttképzés a mai világban, tegyünk erre egy hangsúlyt. Erre érdemes lesz majd a jövőben odafigyelni. Tanuljunk egymástól szakmailag, ez itt nagyon jó közeg a KIFE-nél. Higgyünk a saját képzéseinknek a társadalmi és gazdasági jelentőségében. Ha úgy gondoljuk, hogy mi tudunk értéket átadni, akkor egészen másképp fogunk tudni képzéseket szervezni, arra meghívni embereket. És végül, de nem utolsó sorban, legyen bennünk az állandó megújulásnak az igénye. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy lépjünk együtt a világgal, mert azok a tradicionális értékek, a vallásnak azok az ilyen fundamentumai átadhatók, de egy megújult formában, megújult módszerekkel, megújult gondolatokkal, akár eszközöknek az használatával, mint például a digitális eszközök, pontosan azért, hogy eladhatóbbá váljon, és azokat is tudjuk vonzani, akik csak még a maga módján vallásosak, ők megszólíthatók, ők így igénylik ezek a válaszokat, és akkor azt gondolom, hogy ha az ő világukban tudunk hozzájuk szólni, akkor el fogjuk tudni érni. És hát én kívánom, hogy a KIFE-nek ebben jelentős szerepe legyen, gyakorlatilag, hogy ezt a közös fórumot megteremtse, és tényleg szakmailag tudjunk mindig töltekezni, fejlődni, egymástól tanulni.
Balogh Editet, a Talentum Alapítvány elnökét hallották.
a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Tódik Leó pápa 10 napos afrikai apostoli útja. 14. Leó pápa kameruni látogatása elé, hogy mindnyájan egy legyenek. Leó pápa a kameruni hatóságokhoz. Együtt építsétek a béke és az igazságosság jövőjét. Egy család vagytok. 14. Leó látogatása egy kameruni árvaházban.
XIV. Leó pápa kameruni látogatása elé. Hogy mindnyájan egy legyenek. A cím Jézus főpapi imájára utal, aki atyát kérte, hogy miként ők ketten egyek, úgy legyenek az Úr követői is egyek Krisztusban. Ez a kérés egyúttal Leó pápa kameruni útja logójának a mottója, angol és francia nyelven, amely nyilvánvaló célkitűzésként jelzi a Szent Atya szándékát, hogy az afrikai ország társadalmi és hitbéli egységének építését célozza elsősorban látogatásával. Április 15-én szerdán reggel, 2 napos algériai tartózkodása után Leó pápa Afrika közepébe, valahogy a szívébe repül Kamerunba, ahol 4 napon át tartózkodik, és ez is jelzi, hogy mennyire fontos ennek az országnak a bátorítása, hiszen a 4 országot érintő 10 napos látogatásából 4-et tesz ki csak egyedül Kamerun. Szerdán délután érkezik a Szent Atya a fővárosba, Yaoundébe, ahol ma csütörtökön az északnyugati Bamendába repül, egy olyan régióba, amelyet 2013 óta egy szörnyű és gyakorlatilag elfeledett konfliktus sújt, amely több ezer halálesetet okozott, és közel 500 000 lakostért benső menekülté. Leó pápa pénteken látogat el Dualába, az ország gazdasági fővárosába, és mindegyik helyszínen szentmisét mutat be egyéb más programok mellett. A Kamerun földjén jártak már pápák, így Szent II. János Pál pápa 1985-ben több afrikai országot érintő körútja során látogatott ide, majd 1995-ben visszatért Kamerunba. Ezt a sorozatot folytatta 16. Benedek pápa 2009-ben, amikor Kamerunt és Angolát is felkereste. A Guineai öböl mentén fekvő Kamerunnak a Magyarországnál 5-ször nagyobb területén közel 30 millió lakos él, több mint 200 különböző etnikai és nyelvi csoportban. Éghajlata nagyon változatos, az északi száraz szavannától a középső és buja egyenlítői őserdőkig menően. Fájdalmas német, francia és angol gyarmati múlt. Kamerunnak gyarmati múltja nagyon fájdalmas, kezdve 1884-től, amikor német uralom alá került, amit aztán később 1920-ban maguk közt felosztottak a francia és brit gyarmattartók. 1960-ban francia Kamerun elnyerte függetlenségét, majd 1961-ben a korábbi brit Kamerun déli részével egyesülve Kameruni Szövetségi Köztársaság lett, mai neve Kameruni Köztársaság. A szomszédos nigériai határ könnyű átjárhatósága miatt A Boko Haram iszlamista terrorszervezet fegyveresei többször is beszivárogtak az ország északi részére, amely stratégiai kereszteződés Nigéria és Csád között, és elengedhetetlen a fegyverek szállításához és a toborzáshoz. Kamerun hivatalos nyelve 80%-ban francia, 20%-ban az angol, de még mintegy 25 törzsi nyelvet is beszélnek. A katolikus egyház Kamerunban. A katolikus egyház 2024-es statisztikai adatai szerint 8.300.000 a hívek száma, a lakosság 29%-a. Az országban 26 egyházkerület van, a plébániák száma 1426, de emellett 3019 egyéb pasztorális centrum is működik. A kameruni katolikus egyházat 35 püspök vezeti, 2388 egyházmegyés és 912 szerzetes pap segítségével, így összesen 3300 pap teljesít szolgálatot. Ugyancsak 3300 szerzetes nővér dolgozik, főként az oktatásban, katekézisben és szociális intézményekben. Kiemelkedő magas a 26.328 katekéta száma, akik hittan tanítanak. Kamerunban 1668 katolikus általános iskola, 276 egyházi gimnázium és 34 katolikus egyetem és főiskola működik, amely jelzi az egyház erős jelenlétét az oktatás-nevelés munkájában. Az egészségügy terén 59 kórházat tart fenn a kameruni egyház, 279 rendelőintézettel és 7 szanatóriumban pedig leprás betegeket ápolnak. A kameruni egyház életerejét leginkább az mutatja, hogy a 3300 működő pap mellett szinte velük egyenlő számban 2516 szeminarista készül a papi szolgálatra.
Leó pápa a kameruni hatóságokhoz. Együtt építsétek a béke és az igazságosság jövőjét. 14. Leó pápa szerdán délután udvariassági látogatást tett a kameruni elnöknél, majd a főváros Yaoundé kongresszusi központjában beszédet intézett az ország hatóságához, a civil társadalom és a diplomácia képviselőihez. Összefogásra, megtisztulásra, a teljes lakosság javának figyelembevételére buzdította a kameruni vezetőket. A katolikus egyház továbbra is segíti a békét, a kiengesztelődést és az emberi méltóság tiszteletben tartását, mondta a pápa. Mini Afrikának is nevezik Kamerunt földrajzi, nyelvi és kulturális sokszínűsége miatt. Ez a kincs a testvériség ígéretét hordozza és szilárd alapot ad egy tartós békeépítésére, kezdte beszédét Leó pápa, aki lelkipásztorként a párbeszéd, a testvériség és a béke szolgájaként érkezett az afrikai országba. Szándéka, hogy megerősítse a közjó építését. Ma a beletörődés, a tehetetlenség megbénítani látszik a népek megújulását, az emberek szomjazzák az igazságosságot. A pápa látogatása kifejezi Péter utódának szeretetét minden Kamerun iránt, és meg akar szólítani mindenkit, különösen a fiatalokat, hogy egyenlő politikát, világot alkossanak. Erősíteni kívánja továbbá a Szentszék és a Kameruni Köztársaság közötti kapcsolatokat, amelyeknek alapja a kölcsönös tisztelet, az emberi méltóság és a vallásszabadság. Szent II. János Pál pápa remény hírnökeként érkezett Afrikába, 16. Benedek a kiengesztelődés, az igazságosság és a béke fontosságára mutatott rá, valamint erkölcsi felelősségre szólította a kameruni vezetőket. Most itt az idő, hogy feltegyék a kérdést, mit valósítottak meg a pápa elődök felhívásaiból? Aki a hazáját szolgálja, az a nép egészének javát keresi, a többség, a kisebbség javát és kölcsönös harmóniájukat. Kamerun nehéz próbatételeket él át. A belső feszültségek és erőszak súlyos szenvedést okozott. Életek vesztek el, családokat telepítettek ki, gyermekek maradtak iskola nélkül, a fiatalok nem látnak jövőt maguk előtt. Leó pápa az évelején az emberiséget arra szólította, hogy utasítsa el az erőszak és a háború logikáját, helyette a szeretetre és az igazságosságra épülő békét válassza. Ez a béke legyen lefegyverzett, vagyis ne a félelemre, a fenyegetésre és a fegyverkezésre épüljön. Legyen lefegyverző, mert képes megoldani a konfliktusokat, kinyitni a szíveket, bizalmat, empátiát és reményt fakasztani. A béke nem maradhat puszta szlogen. Személyes és intézményi szinten kell megvalósítani, visszautasítva az erőszak minden formáját. A hiteles béke építésére szólította a pápa a világot, melyet minden részérdek elé kell helyezni. A béke Isten ajándéka, ami türelmes és közösségi munkával fejlődik. Mindenki felelőssége, elsősorban a civil hatóságoké. Kormányozni azt jelenti, hogy szeretjük országunkat és a szomszédos országokat is. A nemzetközi kapcsolatokra is érvényes a szeretet parancs. Szeresd fele barátodat, mint önmagadat. A kormányzáshoz hozzátartozik az is, hogy valóban meghallgatjuk az állampolgárokat, annál is inkább, mert a civil társadalom a nemzeti összefogás éltető ereje. Erre a lépésre Kamerun is készen áll, jelentette ki Leó pápa. A különféle társadalmi szervezetek, vallási vezetők pótolhatatlan szerepet játszanak a társadalmi békeépítésében. Kiemelendő a nők hozzájárulása az oktatás, a közvetítés, a társadalmi kapcsolatok helyreállítása terén. Fékezik a korrupciót és a hatalmi túlkapásokat. Ezért hangjukat teljesen el kell ismerni a döntési folyamatokban, mutatott rá 14. Leó pápa. A közjavak kezelésének átláthatósága és a jogállamiság tiszteletben tartása elengedhetetlen a bizalom helyreállításához. Lelkiismeretvizsgálatra és bátor minőségi ugrásra van szükség Kamerunban. Az igazságos és hiteles intézmények stabilitást teremtenek. A közhatóság mindig legyen híd, sosem megosztó erő. A biztonság elsődleges, de csak is az emberi jogok tiszteletben tartásával szabad garantálni. Hiteles béke akkor lehet, ha mindenki úgy érzi, hogy megvédik, meghallgatják és tiszteletben tartják, és a törvény gátat szab a gazdagabbak és erősebbek önkényeskedésének. Ez kettős tanúságtételt követel a vezetőktől. Együttműködést az állami szervekkel a nép és a szegények szolgálatára, valamint szilárd jellemet. Meg kell törni a korrupció láncolatát, megtisztítani a szíveket a nyereség vágytól, ami bálványimádás. A valódi nyereség az átfogó emberi fejlődés. A fiatalok jelentik az ország és az egyház reménységét. Az oktatás, a képzés és a vállalkozás területén lehetőségekhez kell juttatni őket. Ez a béke stratégiai előfeltétele. Hála Istennek Kamerunban a fiatalokból nem hiányzik a mély lelkiség, ami ellenáll a piac uniformizáló erejének. A vallási hagyományok a szélsőségek nélkül ihletet adnak a béke, az igazságosság, a megbocsátás és a szolidaritás prófétáinak. A vallásközi párbeszéd és a különböző vallási vezetők bevonása a mediációba és a kiengesztelődési folyamatokba erkölcsi erőt adhat a politikának és a diplomáciának a feszültségek enyhítésére, a radikalizáció megelőzésére, a kölcsönös tisztelet kultúrájának megteremtésére. A Kameruni Katolikus Egyház nevelési, egészségügyi és karitatív munkáján keresztül továbbra is szolgálni kívánja az ország valamennyi lakóját. Lojálisan együtt akar működni a civil hatóságokkal az emberi méltóság és a kiengesztelődés elősegítésére, valamint megkönnyíteni a többi országgal való együttműködést. Isten áldja Kamerunt az igazságos és békés jövő közös építésében.
Egy család vagytok. 14. Leó látogatása egy kameruni árvaházban. 14. Leó pápa a kameruni apostoli útja első napján, szerdán helyi idő szerint este 6 órakor, Yaoundé-ban a fővárosban felkereste a Ngul Zamba árvaházat, ahol a gyermekekhez és gondozóikhoz intézett beszédében a reményről, a testvériségről és Isten gyengéd szeretetéről szólt. A látogatást követően a Szentatya a kameruni püspökökkel találkozott. 14. Leó pápa április 15-én késő délután érkezett a Yaoundé-i Gulzamba árvaházba, amely különösen kiszolgáltatott helyzetben lévő gyermekeknek nyújt otthont. Lakói 18 hónapos kortól egészen 20 éves korig találnak itt menedéket. Az intézmény teljes egészében adományokból tartja fenn magát, és mindennapi működését gyakran komoly anyagi és tárgyi nehézségek nehezítik, különösen az élelmezés és az alapvető szükségletek biztosítása terén. Az árvaházat a Mária Leányai Kongregáció nővérei vezetik, akik munkatársaikkal és önkénteseikkel együtt nem csak a gyermekek fizikai ellátásáról gondoskodnak, hanem nevelésükről, lelki kísérésükről és emberi fejlődésükről is. A közösség célja, hogy a sokszor fájdalmas élethelyzetekből érkező fiatalok számára valódi otthont, biztonságot és jövőt kínáljon, ahol megtapasztalhatják a befogadás, a szeretet és az összetartozás erejét. A Szentatyát az intézmény vezetője, a Mária Leányai Kongregáció elöljárónője fogadta, majd a nagyterembe kísérte, ahol a gyerekek és az otthon munkatársai várták. A találkozó ünnepélyes, mégis családias légkörben zajlott. Köszöntőjének hangzott el, majd az elöljárónő üdvözlő szavai, ezt követően három gyermek tett tanúságot életéről, a gyermekek éneke következett, majd két gondozó osztotta meg tapasztalatait. Ebben a meghitt légkörben szólalt meg Leó pápa, aki beszédét személyes és közvetlen hangon kezdte. Kedves gyermekek, kedves barátaim! Nagyon örülök, hogy meglátogathatom ezt az árvaházat, amely az otthonotokká vált. A Szentatya hangsúlyozta, hogy az árvaház nem csupán intézmény, hanem Isten szeretetének helye. Itt mindenek előtt mennyei atyánk fogad benneteket szeretettel, mint gyermekeit. Beszédében többször visszatért a család képéhez, és megerősítette a gyermekeket abban, hogy nincsenek egyedül. Valóban itt egy igazi családot alkottok, testvérekkel, akik mind hasonló történetet hordoznak, amelyet a szenvedés jellemez. Ebben a családban a legidősebb testvéretek Jézus. Az, hogy testvérekként éltek együtt körülötte, tesz benneteket erőssé, segít együtt hordozni az élet terheit, és lehetővé teszi, hogy megtapasztaljátok az igazi örömöt, állapította meg 14. Leó. A Szentatya tágabb perspektívába helyezte az árvaház jelentőségét. Egy olyan világban, amelyet gyakran közöny és önzés jellemez, ez az otthon emlékeztet bennünket arra, hogy mi vagyunk azok, akiknek gondoskodnunk kell testvéreinkről. Isten nagy családjában senki sem idegen vagy elfelejtett, bármilyen kicsi is legyen. A pápa együttérzését fejezte ki a gyermekek szenvedései iránt. Tudom, hogy sokan közületek nehéz megpróbáltatásokat éltek át. Egyesek közületek megtapasztalták a veszteség fájdalmát szülők vagy szeretteitek halála miatt. Mások félelmet, elutasítást, elhagyatottságot, nélkülözést és bizonytalanságot éltek át, emlékeztetett a pápa. Ugyanakkor reményt adott nekik, hangsúlyozva a jövőjük távlatát. Arra vagytok hivatva, hogy a sebeiteknél nagyobb jövőt éljetek meg. Egy ígéret hordozói vagytok. A pápa külön kiemelte Isten közelségét minden szenvedésben. Ahol nyomorúság, szenvedés vagy igazságtalanság van, ott Isten jelen van. Ismeri mindegyikőtök arcát, és nagyon közel van hozzátok. Beszédében Jézus példájára utalva rámutatott. Jézus különös szeretettel fordult az olyan gyermekek felé, mint ti. A Szentatya nem feledkezett meg azokról sem, akik nap mint nap gondoskodnak a gyermekekről. Hűséges odaadásotok a szeretet szép tanúságtétele. Többet adtok, mint pusztán anyagi segítséget. Jelenlétet, meghallgatást, családot és jövőt ajándékoztok ezeknek a gyermekeknek. Beszéde végén Leó pápa a boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánlotta a jelenlévőket. Mindnyájatokat a boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánlom. A találkozó a Mi Atyánk közös elimádkozásával és a Szentatya áldásával zárult. 14. Leó pápa Yaoundé-i látogatása az árvaházban arra emlékeztet, hogy a legkisebbek felé forduló szeretet az egyház küldetésének szívében áll. A látogatást követően a Szentatya a kameruni püspöki konferencia székhelyére indult, ahol zárt körű találkozón vett részt az ország püspökeivel és nyugalmazott főpásztoraival. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Napverse. Tiszai csönd. Hálót von az est a nagy barna pók. Nem mozdulnak a tiszai hajók. Egyiken távol harmonika szól, tücsök felel rá csöndben valahol. Az égi rónán ballag már a hold, ezüstösek a tiszai hajók. Tüzeket raknak az égi tanyák, hallgatják halkan a harmonikát. Magam a parton egymagam vagyok, tiszai hajók, néma társatok. Ma nem üzennek hívó távolok, ma kikötöttünk itthon. Álmodók.
Juhász Gyula Tiszai csönd című versét Molnár Piroska mondta el. Juhász Gyula költő, újságíró 1883. április 4-én született kispolgári családban. A piaristákhoz járt gimnáziumban. 1899-től egy évig Vácon piarista novicius volt, de hátat fordította papi hivatásnak. 1902-től a Pesti Egyetem magyar-latin szakán tanult tovább. 1906-ban szerzett tanári diplomát, Máramaros-szigeten, később Léván kapott állást. A kisvárosi lét, a társaság hiánya nagyon megviselte. 1907-ben Szegeden kiadták első verses kötetét, majd Nagyváradra került a Premontrei gimnáziumba. 1911-ben Szakolcára, később Makóra került tanárnak, amit a váradi évek után száműzetésnek érzett. 1915-ben újabb kötete jelent meg új versek címmel. Ebben talált rá saját hangjára. 1917-ben idegi kimerültség miatt klinikán kezelték. A következő évben visszatérő életkedvel várta a forradalmakat. Aktívan részt vett a közéletben. Az őszi rózsás forradalom után tagja volt a Szegedi Nemzeti Tanácsnak, a radikális párt egyik vezetője lett. Életét derékba törte a Tanácsköztársaság 1919-es bukása. Politikai szereplése miatt nyugdíjat nem kapott. Verseiből és cikkeiből élt. 1929-ben és a következő két évben is Baumgarten díjjal jutalmazták. Egészsége azonban egyre romlott, ideje nagy részét szanatóriumban töltöttem. Juhász Gyula 1937. április 6-án hunyt el.
A nap imája.
Ezt mondja a seregök ura, Izrael istene azoknak, akiket Jeruzsálemből Babilonba hurcoltak. Építsetek házakat, és lakjatok bennük. Telepítsetek kerteket, és egyétek gyümölcsét. Vegyetek magatoknak feleséget, hogy fiúk és lányok szülessenek. Fiaitokat házasítsátok meg, lányaitokat adjátok férhez, hogy ők is fiúknak és lányoknak adjanak életet. Nektek ugyanis sokasodnotok kell ott, nem pedig kevesebbednetek. Munkálkodjatok annak az országnak jólétén, amelybe vittelek benneteket. Imádkozzatok érte az Úrhoz, hiszen a jóléte a ti jólétetek is.
A Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!